Elérkeztünk a mai előadáshoz. Először is próbáljuk meg időben elhelyezni a 10. és a 11. fejezetet. A 10. fejezetben azt olvassuk, hogy Círusznak az idejében 536-ban, 535-ben járunk. A 11. fejezetben pedig azzal találkozunk, hogy Dáriusznak az idejében vagyunk. Círusznak a harmadik évében vagyunk, Dáriusznak pedig az első évében vagyunk. Mi történik ebben a bizonyos időszakban, amiről Gábriel angyal beszél Dániel prófétának? Itt a 10. és a 11. fejezetnek a fordulóján, az első versében, ott találkozunk egy kifejezéssel, egy névvel, hogyha felfigyeltek rá, Mikáél összekapcsolja a 10. és a 11. fejezetet, és olyan, mintha itt a 11. fejezetnek a fordulóján, az elején, az első verseiben valami nagyon komoly nyomatékkal bíró esemény történne. Talán olvassuk fel ezt a részt. Tehát a Dániel könyvében, 11. fejezetben így olvassuk. A Méd Dáriusz király uralkodásának első évében én is Mikáél mellett álltam és támogattam őt. Most pedig elmondom neked az igazságot arról, hogy mi történt ebben az időszakban. Nagyon érdekes, hogy a Dániel könyvének az előző fejezetei hallgatnak erről a bizonyos harcról. Tehát úgy tűnik az eddigiekben, mintha Dániel és az ő népe magára lett volna hagyva ebben a számüzetésben, ebben a fogságban, ebben a babiloniai fogságban. És most itt a 10. és a 11. versben, fejezetben olvashatunk arról, hogy bizony a háttérben nagyon-nagyon komoly lelki csaták dúltak. És erről beszél itt Gábriel Dánielnek, hogy akkor, amikor ez a csata dúlt Perzsia királya, majd a Görögország királya és a menny között, Mikáél között, akkor én is ott voltam Mikáél mellett, és támogattam őt. Hogy mi történt ekkor, ezt a 9. fejezetben megbeszéltük már. De hogyha visszapróbáljuk pörgetni így a gondolatainkat, akkor ugyanezt a kifejezést használja a Szentírás a 9. fejezetben, mint itt a 11. fejezetben, méghozzá az, hogy Dáriusz első évében történt az a látomás, amit kapott Dániel próféta. Tehát visszautal egy kicsit a 9. fejezetnek a történéseire. Mi történt a 9. fejezetben? Egy bűnbánó imádságot hallhatunk Dániel részéről, amelyben elpanaszolja Istennek, hogy 2300 évig kell még itt Babilóniában maradnia, és a 490 éves, vagy a 77-ről szóló proféciának az átadása történik meg ekkor, de ezt már tanulmányoztuk, ezt tartalmazza a látomást. Ebben a látomásban, imádságban és az imádságot követő látomásban Isten kiterjeszti Dániel prófétának a látását, a perspektíváját mennyei dimenziókba. Nem csak egyszerűen az ő életére, hanem egy 490 éves időszak, időintervallumot próbál megértetni vele. Szeretné bevonni az embert a közös gondolkodásba, szeretné beavatni a történelemnek, az, a történelem eseményének az irányításába. Kicsit, mintha elhúzná a függönyt, és engedné, hogy benézzünk oda a tervező asztal mellé. Tehát ezt látjuk itt a Dániel próféta könyvében. Messiás jövetelének az idejét mondja el Dániel prófétának. Erről is beszéltünk, mert egy ilyen kis rövid ismétlés volt. Most nézzük a 10. és a 11. fejezetet, térjünk vissza ide. Az első feladatunk az lesz, hogy faggassuk Dániel könyvét arról, hogy vajon milyen időszakra vonatkozik a benne található, vonatkoznak a benne található instrukciók. Nem kell nagyon sokat fáradoznunk azért, hogy megtaláljuk a választ, hiszen a 10. fejezet 14. versében elismétli Gábriel angyal ugyanazt, amit már nagyon sokszor hallottunk, tehát nem bízunk magunkban, a megítélésünkben, hanem követjük a Biblia tanulmányozásnak a alaptörvényét, hogy a Biblia magyarázza meg önmagát. Nézzük a 10. fejezet 14. versében, ezt olvashatjuk. Azt mondja Gábriel angyal Dánielnek itt a 10. fejezetben. Azért jöttem hozzád, hogy megmagyarázzam, mi történik majd népeddel az utolsó időkben. Mikor van az utolsó idők? Napjainkban. Dániel már nem él, igaz? Azok is, akik ott Babilóniában, fogságban voltak, ők is meghaltak már. Vajon a zsidóságra vonatkozik az, amit itt Gábriel angyal mondott Dánielnek? Nem, hanem a lelki Izraelre vonatkozik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos aláhúznunk. Ábrahám után zsidókhoz írt levél úgy beszél a kereszténységről, mint Izrael népének a jogutódjairól. Úgy beszél a kereszténységről, mint Ábrahám vérvonalába beilleszkedő hívőknek a sokaságáról. Ezért Dánielnek, mikor Gábriel azt mondja, hogy az utolsó időkre vonatkozóan találhatunk majd profécia magyarázatot, az nem mást jelent, mint hogy a mi keresztény korszakunkra vonatkozó tanításokat olvashatunk és hallhatunk a mennyei proféciában. Ki Mikáél? Ez a nagy kérdés. Aki mellett ott áll Gábriel, hogy erősítse őt a perzsák elleni harcában. Ez egy lelki harc, még egyszer mondanám. Mi volt a harcnak a lényege? Az volt a harc lényege, hogy az izraeliták, akik fogságban voltak Babilóniában, ne maradjanak ott. A hatalom mindent megtett azért, hogy ne engedje vissza őket. Círusznak a rendelete ellenére harcolnia kellett Mikáélnak azért, hogy visszatérhessenek az ő szülőföldjükre. Ez a neve ennek a bizonyos angyalnak, személynek. Ki olyan, mint Isten? Ő olyan, mint Isten? Ő olyan, mint Isten. Mózes énekében találkozhatunk ezzel a gondolatsorral. Azt mondja, szólt az ellenség, üldözöm az, és elérem, zsákmányt osztok, és megelégszik a lelkem. Kirántom kardomat, s megüli őket kezem. De leheleted, ráfújtad, és tenger borította el őket a hatalmas vizekben, mint ólom elmerültek. Tessék figyelni! Egy zsidó ember, amikor meghallotta ezt a nevet, hogy Mikáél, azonnal Mózes énekére gondolt. Ki olyan, mint te, Uram, Istenek, az Istenek között? Ki olyan, mint te, szentségedben dicső, félelmetes, és dicsérendő is, csodatevő? Ki volt Mikáél Mózes életében? A szabadító. Mikor énekli meg Mózes ezeket a tapasztalatait? Egyiptomból kifelé jövet, amikor a Vörös-tengerbe pusztultak az egyiptomiak. Kiérnek a partjára, és Mózesből kiszakadnak ezek a gondolatok. Ki olyan, mint Isten? De nem áll meg itt a Szentírás ebben, Dávid énekében is ugyanezt találhatjuk. Minden ezt mondja majd. Kicsoda olyan, mint te, Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől, a szegényt és szűkölködőt az ő megrablójától. Ugye mindannyian érezzük ezekben a szavakban, Mózes szavaiban is, és Dávidnak a szavaiban is, érezzük azt a fennköltséget, ahogyan tisztelettel és dicsőítéssel fordul Isten felé, és ezeket a szavakat használja, Mikáél. Ki olyan, mint te? Ki olyan jó? Ki olyan fenséges? Ki olyan csodálatos Isten, mint amilyen te vagy? Mikáélnek az öltözéke is árulkodó. Ugye, ha arra gondolunk, hogy a 10. fejezetben van egy ilyen felütés, hogy Mikáél harcol, harcban van Perzsia királyával, akkor elképzelünk magunk előtt egy ilyen alakot, amit az ikonográfia is erről a gondolatokról mintázott. Karddal, egy pajzzsal, egy harci vízbe felöltözött angyalt képzelünk el magunk előtt. De érdekes módon nem olvassuk ezt itt Dániel könyvében róla. Csak azt tudjuk, hogy harcolt. Azt nem tudjuk, hogy mivel harcolt, Persze az emberi logika megpróbálja összekapcsolni azzal, amivel találkozott a történelemnek a sodrában. Hogy a harchoz kell egy kard, kell sisak, kell páncélzat, kell egy pajzs. De nagyon érdekes, hogy a 10. fejezet 5. és 6. versében nem ezt olvassuk Mikáélról. Felemeltem a szememet, mondja Dániel, és íme egy gyolcs ruhába öltözött férfit láttam. A derekát szín arany övezte. Teste olyan volt, mint a krizolit. Az arca, mint a villámfénye. Szeme, mint az égő tűz. És karja és lábszára, mint a ragyogó érc. Szavának hangja olyan volt, mint a sokaságnak hangja. Valahonnan ismerős nekünk ez a leírás. Valahonnan nagyon ismerős nekünk ez a kép, ami Dániel elé tárul. Méghozzá a nagy engesztelési ünnep, Jom Kippur idejéből. És itt szeretném megjegyezni, hogy a 10. fejezetben olvashatunk arról, hogy ez a látomás, amit Dániel itt lát, Tisri hónapban történt. Ebből ez még sok mindent nem jelent így első hallásra, de hogyha azt elmondom, hogy a nagy engesztelési áldozat, nagy engesztelési ünnep, ez a 10 napos ünnep, ez éppen Tisri hónapban volt esedékes, Dániel összekapcsolja az eseményeket. Lát egy főpapi, engesztelői ruhába fölöltözött főpapot. Most, hogy ezt megmagyarázzam, itt lehet látni egy képet, ahogyan Hósent viseli magán a főpap, és lehet egy másikat is látni. Mert hogy a főpapnak, erről még nem beszéltünk, 2 ruhája volt. Volt, amit az év 355 napján használt, ez volt ez a díszes ruha. És volt egy, amit az utolsó napokban használt. Ez pedig egy gyolcs ruha, hófehér ruha, amiben az engesztelésnek a munkáját elvégezte. Nos, ebben a ruhában látja Dániel azt a bizonyos személyt, Mikáélt, aki ott áll, harcol Perzsia királyával. Amikor mi azt mondjuk, hogy harcol Perzsia királyával, akkor ez elsősorban azért azt jelenti, hogy ez egy lelki harc, és nem Círusszal kellett neki harcolnia, hanem Perzsia királyait, ezt a pogány kultuszt irányító lelki hatalommal természetesen. Tehát harcot kellett vívnia ennek a bizonyos Mikáélnak azzal a lelki hatalommal, aki meg akarja akadályozni Istennek a művét az előrehaladásban Sátánnal. Jom Kippuri engesztelési ünnepnek a leírásában találhatunk egy utalást. Ugyanígy végezze el az engesztelő áldozat szertartását az a főpap, aki majd az apja Áron helyébe lép, amikor felszentelik és fölkenik szent olajjal, ő is ugyanazt a szent lenvászon, vagy gyolcs, egymással kompatibilis kifejezések, lenvászon öltözetet viselje, amikor az engesztelési áldozatot végzi. Sokat lehetne az engesztelési áldozatról beszélni, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa Mózes 3. könyve 16. fejezetét, nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek. A képen éppen az látható, amikor önmagáért mutat be áldozatot a főpap. Úgy kezdődött az egész engesztelési ünnep, hogy önmagáért mutat be áldozatot. Önmaga kapcsolatát Istennel megszilárdítsa, és a bűneit próbálja rendezni a Jóisten előtt. Aztán utána egyéb áldozatok vannak még, amelyekkel megtisztítja a szentélyt. De nem csak Dániel könyvében és Mózes könyvében találkozhatunk ezzel a képpel. De nagyon érdekes, hogy a másik nagy próféta, vagy nagy apostol, inkább mondanám így, János apostol is találkozik pontosan ugyan ezzel a személlyel, méghozzá a Jelenések könyvében. János a következőt látja szintén látomásban Pátmosz szigetén. És Jánosnak már, János és Dániel között, János 100-ban él, és láthattuk, hogy 536-ban van Círusnak a királyá koronázása. Tehát körülbelül 600 évre tehető a változás, vagy az az időszak, ami eltelik János és Dániel között. És Jánoshoz
Már a római birodalom idején szól Jézus Krisztus, itt Pátmos szigetén, és ezt a szemét ebben a ruhában látja. Megfordultam, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a 7 aranygyertyatartó között az ember fiához hasonlót, bokáig érő ruhába öltözve, és mellén aranyövvel körülövezve. A feje és a haja fehér volt, mint fehér gyapjú, és mint hó, és szeme olyan, mint a tűz lángja. Lába hasonló volt a kemencében izzó sárga részhez, és hangja, mint a nagy vizek zúgása. Ugye milyen döbbenetes? Ugyanaz a személy odaáll Dániel elé. Dániel összeroskad a látványtól, a látásától, a vele való érintkezéstől, még ha szóban is történt, és látásban csupán. És nagyon érdekes, hogy Jánosnál is pontosan ugyan ezeket a reakciókat találjuk. János is elájul, amikor látja ezt a szemét. És nagyon árulkodó, kiemeltem, hogy melyek azok a hasonlóságok, amelyeket találhatunk Dánielnél és János apostolnál is. De van egy különbség. Ő nem Mikáélnek hívja itt, nem főpapnak hívja, bár a főpap ruhájában van, ő ember fiának nevezi azt a személyt, aki Dániel könyvében Mikáélnak ismertünk meg. Emberfia. Ézsaiás így nevezi. Csodálatos tanácsadó. Ézsaiás könyve 9. fejezet 6. versében. Vagy Máté így nevezi őt. Immánuel, azaz velünk az Isten. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a személy, aki Dánielnek megjelenik a maga dicsőségében, abban a tisztaságban, ahogyan egy Isten jelenhet csak meg, nagyon sokféleképpen tud a mi számunkra jelen lenni az életünkben. Csak néhány megjelenési formáját láthatjuk itt Jézus Krisztusnak. Hol ír még Mikáélről a Biblia? Hát szintén Jelenések könyvében a 12. fejezet 7. versében. Méghozzá azt az eseményt írja le Jelenések könyve, amikor Istennek harca volt Sátánnal, Luciferrel, a vezető angyallal, és végül neki távoznia kell a mennyből. Így olvassuk, akkor harc támadt az égben, Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. Mikáél, Jézus Krisztusnak a neve az új szövetségben. Minden kétséget kizáróan egyetérthetünk abban, hogy amikor használja ezt a kifejezést az Ószövetség, akkor Jézus Krisztusra utal, aki számára, vagy aki ellenében a történelem felteszi ezt a kérdést, hogy ő valóban Isten? Mikáél vagy Mihály tehát főpap, és Isten seregeinek a vezére egy személyben, vezetője egy személyben. Ő nem más, mint Krisztus Urunk, ami megváltunk. Nagyon-nagyon beszédes az, hogy mivel harcol Jézus Krisztus, a főpap, a seregnek a fejedelme Dániel könyvében. Nem más eszközökkel harcol az ott leírt Mikáél nevű személy, mint amilyen eszközökkel Jézus Krisztus harcolt itt ezen a földön. Nem fegyverekkel akarta elpusztítani az emberiséget nyomorba döntő bűnt, hanem egy egészen más eszközzel, saját áldozatával teszi ezt. Ahogyan maga a főpap tette. Hát, ahogyan Dániel látja őt főpapként megjelenni, nem karddal a kezében, nem különböző fegyverekkel, szeretnék kifejezni azt, hogy egészen más eszközökkel harcol a gonosz ellen, mint ahogyan az ember harcolna a gonosz hatalmak ellen. És ez egy nagyon komoly tanítás. Nem csak az Új Szövetségben látva Jézust, hogy kiveszi Péter kezéből a kardot, amikor a szolgának levágja a fülét és visszahelyezi oda, Ő mindig ilyen volt. Ő nem csak eljátsza azt, hogy milyen egy jó Isten. Ő a legkritikusabb pillanatokban is. Itt a profécia kellős közepén sem használja fegyvereket arra, hogy legyőzze a gonoszt. Mert Jézus így mondta, jóval győzd meg a gonoszt. Dániel könyvének a 8. fejezetében találkozhatunk újra ezzel a jelenettel, hogy a kis szarv felnő vagy megnövekedik egészen a seregnek a fejedelméig. Ezért eddig a bizonyos főpapig, eddig a bizonyos Mikáélig, és próbálja tőle elvenni a folyamatosan a mindennapi, a támid áldozatot, és megalázni a szent helyet. Ez a sereg fejedelmének, harcának a lényege. Minden, ami ennek a kifejeződése, vagy minden, amit ezzel kapcsolatban találunk Dániel könyvében, az csak egyszerűen egy ilyen mellékharc, vagy egy ilyen külső megmutatkozása annak, hogy mi történik a háttérben. Ugye emlékszünk arra, hogy kezdtem az előadást, hogy 10. 11. fejezet nem tudtunk arról, hogy a háttérben milyen harc dúl. Most itt látjuk, hogy már akkor dúlt ez a harc. És nagyon érdekes, amikor Jézus eljött a földre, erre a földre, akkor azt mondta, hogy nem békességet jöttem, nem békességet hoztam erre a földre, hanem így mondja Jézus, hogy kardot, vagy harcot. Persze nem ő veszi a kezébe a kardot, és mészárolja el a rómaiakat, hanem amikor az Istennek az evangéliumát, vagy Isten országát, a mennyek országát képvisel ezen a világon, akkor abban a pillanatban egy nagyon durva ellenhatással kell találkoznia. Ez a harc, amiről Dániel itt ír. Amiről azt írja Dániel, hogy nem állt meg a keresztnél. Nem állt meg János apostolnál Pátmosz szigetén. Nem állt meg ott a tüzes kemencében, Dániel történetében, az oroszlánok vermében. Hanem azt mondja, hogy az utolsó időkig minden ember részese lesz ennek a harcnak. És van itt egy nagyon nagy kérdés. Hogy én ember, melyik oldalra állok? Perzsia királya mögött lévő hatalom mellé állok? Vagy Mikáél mögé állok? 11. fejezetben találkozhattak azzal a gondolattal, hogy az észak és a dél küzd egymással. Hát mit is jelent ez a nagyon sejtelmes és szimbolikus kifejezés, amivel itt találkozhatunk? Gábriel így nevezi meg a másik főszereplőt, két főszereplőt, észak és dél. Ha megengedik, akkor déllel most nem foglalkoznék, inkább északkal szeretnék foglalkozni, mert ez a hatalom az, ami igazán támadja Istennek az országát, a mennyei királyságot. Dániel könyvében már találkozhattunk ezekkel a gondolatokkal. Itt található Júdea. Ha Dániel azt hallja az angyaltól, hogy észak és dél küzd egymással, akkor Dániel számára nem kérdés, hogy kikről van szó. Északon az asszírok, később pedig a babiloniaiak, akik mindig északról jönnek, azért, hogy Egyiptommal csatázzanak. Egyiptom hol van Júdeához képest? Délen. Tehát a profécia, a nehezen érthető 11. fejezet igazán az északi hatalmak és a déli hatalom, Egyiptom és az asszírok, később a babiloniaiak, a főníciaiak egymás elleni harcáról beszél. És ennek az ütköző pontján mindig valahogy ott van Jeruzsálem, ott van Júdea. Mind a két hatalomnak fáj a foga erre a bizonyos kívánatos földre, erre a bizonyos Kánaánra. Mindenki szeretné magának tudni. És a proféciában egy egyszerű mozdulattal áthelyeződik a történelem, a fizikai történelem áthelyeződik lelki síkra. Hogyha következetesek szeretnénk lenni, nézzük meg, hogy a 11. fejezetben hogyan érhető tetten ez a bizonyos szobornak a felosztása, majd később az állatoknak a felosztása, és emögött persze a különböző világhatalmaknak a felosztása. 8. fejezetben a 3. és 4. versenben ott a kos és a kecskebaknak a harcával találkozhatunk. Perzsiáról beszél, és a 11. fejezetben is Perzsiával találkozunk. Be tudjuk azonosítani egyértelműen. Majd később Görögország következik 5. és 8. versben, és ugyanígy megtalálhatjuk a 11. fejezetben. Majd jön a Római Birodalom 8. és 9. versben, és a 11. fejezet 4. versében ismét Rómával találkozhatunk is. Innentől kezdve kezd el képletes formába váltani a profécia, illetve Rómánál már is már igaz ez valamilyen szinten. És azt mondja a 8. fejezet, hogy a kis szarv Róma utódja. 11. fejezetben pedig azt mondja, hogy valamelyik a kettő közül, észak és dél közül, mert ők konfliktusban vannak egymással. És ugyanígy, ahogy a 8-ban, a 11. fejezetben is, az utolsó rész a végidőnek a taglalása. Nagyon úgy tűnt számomra, ahogyan olvastam, hogy hasonlít a kis szarvnak a tevékenységére az, ahogyan Észak hatalma, Észak királya tevékenykedik. Az első fontos hasonlóság, hogy mind a kettő Északról jön. Második, hogy mind a kettő Isten ellen táll. A 11.37-ben azt olvassuk, hogy káromlóan beszél Istenről, és a 8. fejezet 10. és 11. versében pedig azt találjuk, hogy a seregnek a fejedelmét, Mikáélt is el akarja pusztítani. Harmadik, támadást intéz mind a kettő, kivétel nélkül mind a kettő. Támadást intéz a mindennapi áldozat ellen. Azt mondtuk, hogy a mindennapi áldozat, a múlt héten azt mondtuk, hogy a mindennapi áldozat az a lehetőség, ahogyan egy ember Istenhez tud menni, azért, hogy rendbe tegye a szénáját Istennel. Bűnös lényét tisztává tudja tenni Isten. És ez egy nagyon fontos dolog, ha ez nincs, akkor bizony nincs megváltás, akkor hiába állt a kereszt a Golgotán. Negyedik hasonlóság, betör a kívánatos földre, mind a kettő. És ötödik, mindkettőnek csúfos vége lesz. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 8. fejezet kis szarva, és Észak ugyanaz egy és ugyanazon hatalomról van szó. Nincs időnk arra, hogy kifejtsük a 11. fejezetnek a kis részleteit, de fantasztikus, ahogyan egészen pontosan taglalja a kis szarvnak a munkáját, ahogyan Isten akarata ellen tevékenykedik. Nézzük a Északról néhány gondolatot. A kánaáni mitológia szerint Észak Baál istennek a lakhelye volt. És Ézsaiás könyvében találkozhatunk Baál istenének egyik királyával, Babilon királyával, ahogyan megszólítja őt Ézsaiás. Azt mondja, hogy te azt mondtad szívedben, az égben megyek fel, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze Északon. Fölébük hágok a magas felhőknek, hasonló leszek magasságoshoz. És valóban egy babiloni király, mint ugyan az egyiptomi király is, ez a szándéka, hogy Istenként tiszteltesse magát. És így utal Ézsaiás próféta erre a hatalomra, mint Baálnak a lakhelyére. Ez itt az északi király. Mindenképpen azt kell mondanunk róla, hogy az északi király egy olyan hatalom kell, hogy legyen, amely nem csak egyszerűen az emberek fizikai létét próbálja megirányítani, hanem lelki értelemben is próbál uralkodni az emberek fölött. Megdöbbentő, ahogyan János apostol beszél Babilonról, Északnak a hatalmáról. És szeretném kihangsúlyozni, hogy most értünk el arra a pontra, amikor nekünk is át kell váltani, ahogyan János is átváltott lelki értelmezésre. Babilónia már réges-régen nem funkcionált. Már Róma volt helyette, amikor János apostol leírja ezeket a gondolatokat. Nézzék csak, hogy mit mond az angyal János apostolnak. Három angyal jön ki a mennyből, és ezt mondja neki, képletesen mondja, egy lelki hatalmat jelképező Babilonról. Elesett a nagy Babilon. Féktelen paráznaságának borával itatott meg minden nemzetet. Hadd kérdezzek vissza. Hány nemzetet? Hány országot? Babilon, aki már nem létezik, de funkcionál, titokban működik a világunkban. Hány nemzetet? Mindent. Minden nemzetet megfertőzött a paráznaság borával. Mi ez a paráznaság bora? Amikor Ószövetségben Izrael népe bálványokat kezdett imádni, akkor Isten mindig ezt a kifejezést használta, hogy paráználkodtál, hűtlen lettél hozzám. Babilon ad a föld minden népének ebből a fertőzött borból, hogy így mondjam. Hogy az igaz Isten tiszteletét illetően kábulatba ejtse őket. És elkezdi saját maga irányítani a történelmet. Mert amikor valaki ad a másiknak a saját borából, az olyan, mintha a saját kezéből adna, és itatná meg, mint egy kis csecsemőt, totális uralomra törekszik tehát Babilon. Nem a múltban, napjainkban, mert ugye ez az utolsó időknek a történés, ezek az utolsó időnek a történései az angyal szerint. Sikeres, borzasztóan sikeres. Dániel könyvében is olvashattunk arról, hogy annyira sikeres volt, hogy mindent elért, még a csillagokat is lehozta az égről, és meg is taposta. Ezt olvassuk. És nem kisebb dolgot tesz, mint az egész világot maga mögé állítja ez a lelki Babilon, ez a bizonyos hatalom. Utolsó időről Pál apostol ír, hogy még tovább fokozzam egy kicsit az érdeklődést. Azt mondja, az időről és az óráról azonban, testvérek, szükségtelen írnom nektek. Tesszalonikai beliekhez írja ezt Pál apostol, akiknél nagy kérdés volt a feltámadásnak a dolga, hogy mikor lesz majd a vég. Ezt írja Pál. Hiszen magatok is igen jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság. Éppen akkor szakad rájuk hirtelen veszedelem, mint a várandós asszonyra a fájdalom, és nem menekülnek meg. Nem tudom, hogy hallották-e már ezt a kifejezést. Békességet és biztonságot hozni erre a földre. Amivel nincs is semmi bajunk természetesen. Nincs semmi baj a békével és a biztonsággal, hiszen Isten maga Jézus Krisztus ezért tevékenykedett itt a földön. Mivel van akkor a probléma? Hát ezzel. Az Úr napja úgy jön el, hogy észre se veszik az emberek. Mindenki azt mondja, hogy béke van, biztonság van. A jólét felé megyünk, egy csodálatos világ vár ránk. A gazdasági teljesítmény tovább növelhető. Igaz, hogy kimerülőben vannak a föld nyersanyag készletei. Mindenki látja, hogy a király mesztelen, de mégis azt mondják, hogy jó lesz, minden rendben van. Hadd hozzak egy példát gyerekkoromból. 1986-ban, és önök ezt sokkal jobban ismerik nálam. Édesanyám és a nagynéném összesúgtak, és beszélgettek valamin. És kérdeztem, hogy miről beszélgettek. És hát ők akkor így mondták, hogy jön az atom. Tetszenek emlékezni Csernobilra? 26-án történt. És 2 napig mindenki hallgatott erről. Mit szeretnék ezzel mondani? Óriási kísértés a keresztény ember számára. Ebben a keresztény világban az, hogy a megígért mennyei királyság, vagy a mennyek országa helyett már itt a földön megépítsük magunknak a menny országát. Óriási kísértés. Miért vállalhatatlan a kereszténység legalább 1200 éves története olyan sok keresztény ember számára? Miért kellett vallási vezetők hatalomélységét és építkezési mániáját ebben a több mint 1000 évben kielégíteni 200 millió ember vérével? Miért éppen a magukat kereszténynek mondó országok élik fel a világ élelemkészletének a 70%-át? Miközben a népességnek a 70%-a a maradék 30%-on osztozik. Dánielnek az üzenete, amit elmond neki az angyal, nagyon is mellbevágó az utolsó időben élő ember számára. Hogy miért? Azért, mert ugyanez volt a bűne Bábelnek is. Felfuvalkodik, nagyzolni kezd, nagyokat mond az Istenek Isten ellen, a kis szarv Északnak a hatalma. És azért, mert Jézus a mennyek országáról így beszél. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Azonban gyűjtsetek magatoknak kincseket, hol? A mennyben. Ahol sem moly, sem rozsda nem emészt, és ahol tolvajok nem törnek be és nem lopnak. Mert ahol a kincsem van, ott van a szívem. Vagy mondjam úgy, ahol a szívem van, ott van a kincsem. Vajon hol a szívünk? Itt ezen a világon, ahol a legszebb Mercedes is, vagy Ferrari is darabokra hullik 30-40-50 év múlva. Ahol a gyönyörű házunkat 10 év múlva tatarozni kell. Ma is vannak bálványok, amik megelőzik Isten országát. Megelőzik Isten akaratának való engedelmességet. Erről beszélt Jézus. És folytatta, hanem keressétek először Isten országát. És az ő igazságát. Ezt elfelejtettem kiemelni. Isten országának a keresése azt jelenti, hogy a Bibliát a kezembe veszem. Ha igazán érdekel engem Istennek az akarata, akkor kutatni fogom az ő igazságát. Mit akar mondani Isten nekem ma? Mit akar megmutatni az én személyes életemben? Hogyan szeretne hozzám szólni? Vagy hogyan Lukácsnál írja, csak keressétek Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek. És egy utalás, visszautalás Észak királyához. És egy visszautalás a kis szarvhoz. Úgy tűnik, hogy mind a kis szarv, mind pedig Észak királya győzedelmeskedik. Eltapos mindent az útból. Hogy azokat, akik szeretik Istent és követni akarják őt, azokat kardélre hányja. Nem engedi, hogy naponta kapcsolatban legyenek Istennel, hogy kézbe vegyék a Szentírást. Nem csak úgy lehet elvenni valaki kezéből a Szentírást, hogy kitépjük belőle. Nem úgy is el lehet venni, hogy azt mondom, hogy ne olvasd, mert én adok helyette mást. Jézus hogyan beszél azokról, akik végül hűségesek maradnak hozzá? Mennyien lesznek? Mennyien lesznek? Azt mondja Jézus, ne félj, te kicsiny nyáj. Nem tömegekről beszél. És ha van valami, ami igazán szomorúvá tehet minket, keresztényeket, az az, hogy Jézus nem a nagy keresztény világ tömegeihez szól, hanem néhány emberhez, akiknek fontos volt Isten igazsága, és keresték azt. Egy másik példázatban Jézus azt mondja, hogy keresni, mint a kincset. Vajon Isten országa számunkra kincset ére? Mindennél többet ére? Félre tudjuk-e tenni a mindennapi dolgot, amik olyan fontosnak tűnnek nekünk? Isten országáért. Tudunk-e áldozatot hozni Isten országáért? Tudjuk-e vállalni a kellemetlenségeket Isten országáért és az Isten igazságáért? Hát ez a nagy kérdése Dániel könyve 11. fejezetének. Valaki így képzeli el azt, ahogyan Mihály, az emberfia, a messiás, Immanuel óvja ezt a világot. És ez egy szívszorongató kép. Hol vagyunk mi? Az ő tenyerén, vagy a háta mögött? Keressük őt? Akarunk-e vele találkozni nap mint nap? Vagy pedig szeretnénk a tekintete elől egy kicsit elbújni. A bűnös emberi lényem, ez el akar bújni, mert amikor ránézek, akkor egy tökéletes szentséget látok. és ezért akarja a kis szarv, az Észak királya elvenni a mindennapi lehetőségemet arra, hogy növekedhessek benne, mert akkor nincsen bűnbocsánat.